Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok. Mai vendégeink Berta Péter, a VHC társtulajdonosa.
Sziasztok!
És Tóth Zoltán, szintén a VHC társtulajdonosa.
Sziasztok, üdvözöllek bennetek!
Egy olyan magyar vállalkozással beszélgetünk most, vagy vállalkozás tulajdonosaival beszélgetünk most, akik gyakorlatilag a rendszerváltozáskor 1990-ben alapították a cégüket, így elég sok mindent tapasztalhattak az elmúlt évtizedekben, azt hiszem, ezt nem is akarom kiszámolni, de biztos, hogy 30 évnél jóval több időt töltöttek errefelé. Az első kérdés óhatatlanul adódik, hogy 1990-ben miért pont egy ilyen vállalkozást alapítottak. Ugye itt úgynevezett HR szolgáltatások, munkaerő kölcsönzéssel foglalkoznak leginkább. Ez akkor egy nagyon fiatal szakma lehetett szerintem.
Tóth Zoltán vagyok. Nem is ezzel a tevékenységgel alapult a cég, hanem akkor még könyvelés adó tanácsadással, hiszen az első tulajdonosok között még osztrákok is voltak, osztrák adó tanácsadók, és akkor ezzel a címszóval kezdődött, könyvelés adó tanácsadás, hiszen, amit említettél, rendszerváltozás, elkezdtek jönni a nyugatiak, itt alapítottak céget, megvettek egy nagyobb üdülőt, vagy bármit, és elkezdték a tevékenységet, és nyilván ezt az osztrák adó tanácsadója nem tudta megcsinálni az itteni adóbevallását, könyvelését, hiszen nem ismerték az itteni viszonyokat, és ezzel indult a VHC gyakorlatilag, hogy könyveltünk, adótanács adtunk, majd a következő évtől már elkezdtünk bérszám fejteni is, hiszen az egyik osztrák, ő kapcsolatban volt az akkor még General Motors, illetve Opel ausztriai gyárával, és akkor kezdődött, nem tudom mennyire emlékeztek rá, hát akkor 90...
Szentgotthárdon volt egy Opel gyár.
Akkor kezdődött, igen.
Én már emlékszem egy csomó minden.
És az első két emberkének mi csináltuk a bérszámfejtését, egy portugál bácsika, aki ő volt az ügyvezető igazgató az akkori Opel gyárnak, és volt egy magyar fiatalember, aki a pénzügyi dolgokat irányította. Hát így kezdődött a VHC. Ez volt az első lépés.
Hát most nem tudom hirtelen összeszámolni, de legalább 5 országot számoltam.
10 országban vagyunk jelen, igen. Igen. És hát ugye, amit Zoli mondott, ott elindult egy úton a VHC, ami azt jelentette, hogy ráírtuk
Berta Péter. Berta
Péter vagyok, üdvözlök mindenkit. Ráléptünk a HR szolgáltatások útjára, és az azt hiszem, hogy ott egy ilyen új irányba vitte a vállalatot, és én 2008-ban kerültem egyébként a céghez, tehát jóval később, mint ahogy Zoli
megalapították.
Akkor ügyvezetőként, és aztán idővel tulajdonosa lettem a cégnek, társtulajdonosa, úgyhogy most már hárman vagyunk tulajdonosok,
és
magyar tulajdonosok.
Miért lettél tulajdonos?
Tehát a Péterrel 2008 óta, ahogy említette, dolgozunk együtt. Nagyon gyorsan fejlődött, nagyon gyorsan átvette a cégnek a dolgait, a cég filozófiáját, és rohamosan fejlődtünk, és akkor én már előtte kerestem egy embert magam mellé, akkor még csak úgy gondoltam, hogy ügyvezetőként, de bebizonyította, hogy olyan jó, húzzuk együtt a szekeret, meg olyan jól megy, hogy felajánlottam, aztán később egy másik kollégának is, akivel együtt fejlesztették ezt a humán szolgáltatás üzletágat, hogy én felajánlottam, hogy szálljanak be tulajdonosként ők is mellém. Tehát ez ilyen kölcsönös volt, én szerettem volna, hogy ők beszálljanak, ők pedig vevők voltak erre, és akkor így lettek ők is tulajdonosok.
Én csak azért kérdezem, mert azért nem jellemző mindennapos, hogy csak belépnek tulajdonosok, mert az eredeti tulajdonosok nagyon nehezen engedik el a tulajdonukat, leginkább azért, mert egyszerűen szólva féltik, tehát hogy félnek attól, hogyha kikerül a kontrolljuk alól mondjuk a cég, akkor mi lesz, és láttam jó pár példát, amikor nagyon nehezen, nagyon hosszú kínlódás után engedte el a tulajdonos a maga részét azért, hogy működjön a cég.
Hát én is ezt tapasztalatom ismerettségi körömbe. Nekem is van 3-4 olyan cég, aki nem is tudta meglépni ezt, és hát 2 szerencsére külföldi tulajdonba került, de tud működni tovább a cég. Volt egy, aki viszont beadta, és egyszerűen felszámolt.
Hát itt emberi összhangra is van szükség, jól gondolom?
Ne?
Abszolút, tehát ugye azért azt tudni kell, hogy akkor, vagy 2008-ban a VHC az egy pici szervezet volt.
Mekkora?
Hát akkor 40 fős volt a dolgozói létszám, de hát ahhoz képest, hogy ugye most 600 fős a cég, ahhoz képest ez egy pici szervezet volt, és jó mondta Zoli, hogy igen, itt megvolt a kölcsönös érdek, hiszen egyrészt Zoli szeretett volna bevonni tulajdonostársat a cégbe, nekem pedig motiváló volt mindenképpen az, hogy nem csak ügyvezetőként végezhettem a munkámat, hanem hát amúgy is azt verték belém mindig az iskolától kezdve, hogy tulajdonosi szemléletben kell működtetni egy vállalatot, ez itt most tényleg valósággá vált.
Egyébként a találkozás egy ilyen ötöme véletlen volt, tehát Péter jelentkezett a céghez, és...
Nem, ez egy érdekes sztori egyébként, mert ugye én egy osztrák cégnél dolgoztam, és aztán beadtam a pályázatomat egy másik céghez, de pont a VHC volt az a közvetítő cég, mm-hmm. aki az én pályázatomat megkapta.
A fejvadász.
A fejvadász, így Aha. van, és valahogyan aztán Zoli kezébe került az önéletrajzom, és aztán onnantól kezdtük el a beszélgetést.
És viszonylag gyorsan ment, teljesen meglepő módon. Péterrel a második beszélgetés után ajánlatot tettem ügyvezetői feladatokra, mm-hmm. és nagyon gyorsan választ is adott egy vagy két napon belül.
Elég sok a szereplő ezen a piacon, úgynevezett a HR piacon, a közkeleti nevén a fejvadász piacon, nagy multik is jelen vannak. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezzel a piaci helyzettel hogy lehetett megbirkózni? Az, hogy egy magyar cég, ráadásul zalaegerszegi székhelyen, elnézést, de hát nyilván a budapesti központuság, tehát ki kell mondani, hogy az jelent könnyebbséget. Ez erre kíváncsi vagyok, hogy mi volt a stratégia.
Hát egy hosszú utat jártunk be azért, ezt hozzá kell tenni, mert ahogy említettem, egy nagyon kicsi szervezet voltunk 15 évvel ezelőtt, és akkor hát megvoltak jelentős szereplők a Magyarországon, akik a HR-szolgáltatásban egy nagyon nagy szeletet haraptak ki a tortából, mi egy nagyon picit. És történt nálunk egy szemléletváltás néhány év után, miután ide kerültem, mert láttuk azt, hogy tehát ahhoz, hogyha a HR-szolgáltatásban többet akarunk elérni, és hogy azt, amit megálmodtunk, hogy országosan jelentős szereplők legyünk, ahhoz egyszerűen új szemléletre, új kollégákra, új menedzserekre, újfajta szolgáltatásra van szükség. Nagyon jól működött az, ami akkor megvolt a VHC-nál, és egy bizonyos szintig az teljesen korrektül működhethető volt.
De megvoltak a határa.
Megvoltak a határa, és én láttam akkor, amikor 2008-ba kerültem ide, és 2009-ben ugye gazdasági világválság jött,
és ami 8-ban kezdődött,
tehát miután jöttem, talán hónapokkal utána indult a válság, és az ott már egy elég komoly kihívás elé helyezte a céget, állította a céget, és láttuk azt, hogy azért...
Bocsát, mi volt ez a kihívás, hogy elfolytak a megrendelések?
Így van, tehát ugye a HR szolgáltatásban az a jellemző, hogy amikor válság van, akkor a munkaerőt, az, amelyik rugalmas, azt általában leépítik, vagy egy bizonyos részét leépítik a cégek. Tehát a munkaerő kölcsönző cégek, azok viszonylag gyorsan megérzik a válságot.
És akkor a VHC is munkaerő kölcsönző volt.
És mi is ott már kölcsönöztünk olyan 6-700 főt nagyjából a cégeknek, és egyik napra a másikra, vagy egyik hónapra a másikra ez jelentősen csökkent. Kevés volt a nagy partnerünk, ugye két irodánk volt, vagy két jelentős irodánk volt, Zalaegerszeg és Szombathely, tehát hogy úgy érezte az ember, hogyha olyat akarunk csinálni, ami hosszú távon sikeres, ami stabil lábakon áll, ami ennél nagyobb, akkor itt változtatni kell, és hát ott léptünk abba az irányba, hogy behoztuk azt a tudást, és azokat a kollégákat, azt a menedzsmentet felépítettük, akikkel aztán az utána lévő években el tudtunk érni egy olyan szintre, ahol most vagyunk.
És mi volt ez a tudás? Hát ez, mit kellett behozni a cégbe?
Hát itt egyrészt tapasztalatot, tehát be kellett hozni azt a tapasztalatot, amit HR szolgáltatóként a multiknál a menedzsmentnek a bizonyos tagjai megszereztek. Ugye én nem HR szolgáltatásból érkeztem, én HR-en dolgoztam, vagy HR területen dolgoztam, igen, de nem a szolgáltatói oldalon.
Hogy voltál egy ügyvezető, és a HR is hozzátartozott, és hát megszeretted.
Így van, ez így történt. Viszont azt láttam, hogy kevés az, ami nekünk van, és kellenek olyan vezetők, akik a szolgáltatásunkat egy magasabb szintre emelik, és el tudunk indulni egy új úton. Úgyhogy így elkezdtük 2012-ben felépíteni azt a menedzsmentet, akik ezt a kompetenciát behozták, és nem volt könnyű nyilván VHC-ként, ismeretlen cégként,
ugye,
kicsi cégként, Zalaegerszeg egy nagyon ismert cég volt, de hát igen, a piac az nem Zalaegerszegből áll, elindulni, de hittünk benne, tudtuk azt, hogy ha jó a szolgáltatásunk, hogha megvannak a céljaink, és megvan az elszántságunk arra, hogy ezt végigvigyük, akkor ez lépésről lépésre sikerülni fog. És ez a tudatos fejlesztés, növekedés, ez évről évre meghozta az eredményét.
Egy picit térjünk vissza, tehát, hogy a 2008 a válság. Akkor a VHC-ben elhatároztátok, hogy fejlesztésre válaszoltok, ha jól értettem, a válságra.
Igen, hát ugye ott 2008-ban...
Többféle stratégia van a válságkezelésre.
Abszolút, ugye ott az a 2008-as pénzügyi válság, ami aztán ugye az iparra is kihatott, az inkább, én nem is azt mondom, hogy ott egyből egy fejlesztéssel válaszoltunk rá, az inkább felnyitotta a szemünket, hogy ez kevés. Tehát, hogyha mi hosszú távon sikeres céget akarunk, akkor az a struktúra, amiben vagyunk, az erre nem lesz elegendő. Mm-hmm. És aztán azok a fejlesztések, amik utána megindultak, és elkezdtünk fejleszteni, munkatársakba fektetni, új területeket nyitni, új szolgáltatásokat bevezetni, az már ennek volt egy következő lépése, és az alapozta meg aztán a későbbi sikerünket. De mondhatom akár így a közelmúltban a Covid válságot, és amikor hasonlóan, akkor már az egy gyorsabb lefolyású válság volt, de ott is így reagáltunk rá, hiszen ott viszont tényleg beruháztunk abban az évben, és fejlesztéseket hajtottunk végre, annak ellenére, hogy két héten belül elveszítettük az árbevételünk 35%-át. És mégis ezt tettük.
Elég csúnyán hangzik.
Igen.
Mondjuk erősítés. És miért tettétek ezt? Illetve egy picit érdekelne ez a válasz kialakulása, hogy amikor nehezen megy a dolog, összeülnek a tulajdonosok, mit csináljunk? Akkor hogy megy ez? Jár-e konfliktusokkal, vagy egy nagyon kedves családias jellegű beszélgetés?
Tulajdonosok között ez nagyon könnyen ment. Tehát én most már azt szoktam mondani máshol, hogyha mi 10 percen belül a tulajdonostársaimmal nem tudunk valamiben megegyezni, akkor hagyjuk, akkor azzal nem szabad foglalkozni.
Ennyire nagy az összhang.
Tehát annyira ismerjük már egymás gondolatait is, és annyira tudjuk, hogy mi lesz a következő lépésünk, hogy ezek a döntések, mondom, pillanatok alatt megszülettek. Legyen az annak idején a válság idején, vagy amit a Péter említett a Covid idején, hogy az, hogy nehéz helyzetbe kerültünk, ez gyorsan kellett lépni, ott nem volt idő arra, hogy most heteket vagy hónapokat várjunk valamire. Itt azonnal kellett lépni, hogy a home office rendszert kiépítsük, milyen belső téren választók kellenek a buszokhoz, akik viszik ki a dolgozókat a gyárakba, milyen fertőtlenítőszerek, milyen orvosi ellátás kell. Ezek pillanatok alatt megszülettek, tehát ez nagyon gyorsan mennek ezek.
A fejlesztésről beszéltél, tehát akkor mi volt az a válasz például a Covid-nál?
Hát ugye mi a válsághelyzetet azt lehetőségnek láttuk. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos...
Már 2008-ban is?
2008-ban nem volt ennyire tudatos. A 2008 utáni építkezés és annak a sikere hozta meg számomra azt a gondolatot, hogy igen, egy válságra így kell reagálni. És amikor jött a Covid, akkor szerintem sokkal egyszerűbben tudtunk már ezzel ebbe döntésbe levinni, vagy ezt a döntést meghozni, hiszen tudtuk, hogy működik, és akkor úgy gondoltuk, hogy először amikor a Covid egyik napra a másikra jött, akkor mi is behúztuk a féket, hiszen azért 250 munkatársunk dolgozott akkor a vállalatnál, és az ő anyagi biztonságuk, egészségük biztonsága volt a tét, és akkor nem lehetett ezzel játszani. Tehát ott azért minden egyes döntésnek megvolt a súlya. Viszont úgy gondolkodtunk, hogy ez egy lehetőség, és hiszünk abban, hogy mi a termékünkkel, a kollégáinkkal, meg hogyha megtartjuk őket, akkor győztesként tudunk kikerülni ebből a helyzetből. És 2020-ban egy csomó fejlesztést megcsináltunk. Tehát akkor vezettük be az ERP rendszerünket.
Az mit jelent?
Ugye a vállalati irányítási rendszerünket teljesen digitalizáltunk.
A saját vállalati
rendszerünket. A saját vállalati irányítási rendszerünket digitalizáltunk, elkezdtük az elektronikus aláírásnak.
És ez miért volt jó a Covid miatt?
Egyrészt volt...
Mert hogy fizikailag nem lehetett ott lenni a cégnél.
Hát nem csak azért, mert egy ERP rendszer az teljes működést támogatja, egy digitális aláírás pedig egy modern papírmentes működést tesz lehetővé, és egy csomó manuális munkát lehet ezzel kiváltani, de akkor megvolt rá az időnk, megvolt rá a kapacitás, és azt mondtuk, hogy ezeket a fejlesztéseket meg fogjuk csinálni. Annak ellenére, hogy most éppen egy válság kellős közepében vagyunk. Úgyhogy ezt tovább vittük, ezeket a fejlesztéseket aztán a következő években befejeztük, és most ez egy olyan előnyt ad nekünk a piacon, hogy azt mondhatom, hogy a HR szolgáltatók között, hogyha az innovációt nézem, akkor élenjáróak vagyunk.
Egy picit maradnék ennél a digitalizációnál. Nem mondom, hogy ugye a magyar KKV-szektor olyan gépromboló, és nem szereti a digitalizációt, de nem is rajong érte, nehezen fordul a digitalizáció felé, talán azért is, mert lehet, hogy nem látja a konkrét értelmét, hasznát. És az érdekelne, hogy mondjuk egy ilyen vállalati irányítási rendszernek a bevezetése, az mit emelt a vállalaton, miért éri meg bevezetni egy ilyen rendszert, miért érdemes digitalizálni?
Hát én gazdasági területen dolgoztam a VHC előtt, én imádom a számokat. Tehát, hogy nekem az...
Igen, ezt mondtad is, hogy tetszett az Excel tábla.
A számokat látni, az nekem egy fontos dolog. Na most vállalatvezetőként... Nekünk előre kell látni, és nem csak álmodni kell, hanem számok mentén tervezni kell. Az, hogy egy ekkora céget, ahol tényleg több százan dolgoznak, több száz ügyfelet szolgálunk ki, az, hogy pontosan lássuk, hogy hol tartunk, melyik ügyféllel, milyen fedezetet, milyen eredményt tudunk elérni, az elengedhetetlen ahhoz, hogy tervezni tudjunk a következő időszakra. Tehát én eleve ezt megszoktam már,
képet lehet nyerni a digitalizációval.
Napi szinten látni akarom azt, hogy állunk. Tehát ez az előre tervezéshez, a következő negyed évnek a céljainak a meghatározásában ez elengedhetetlen volt, és ehhez kellett, hogy olyan rendszerünk legyen, ami ezt tudja biztosítani. És emellé jött még a papírmentesség, hiszen rengeteg dokumentumot kezelünk, ugye nagyon sok munkaerőt mozgatunk meg, belép, kilép, papírozzuk, módosítások, stb. Hát raktárépületeket béreltünk a papírnak a raktározására. Egy évben nagyjából 10 000 munkavállalót léptetünk be, és ez rengeteg papírral jár, úgyhogy elhatároztuk azt, hogy ezt mi tableten akarjuk csinálni. Mi nem akarunk papíron munkaszerződést aláírni, és amikor először mondtuk, hogy hát ilyet szeretnénk, akkor azt mondták, hogy ilyen nincs.
Már az informatikusok mondták?
Igen, meg a jogászok, meg a jogász. Hogy hát ilyet nem lehet csinálni, mert a munka törvénykönyvében hát ez nem feltétlenül engedett.
Hogy lehetett őket meggyőzni az ellenkezőjéről? Tehát mi volt az a hajtóerő, amikor azt mondják a szakemberek, hogy na ne viccelj, Péter, ez nem megy. Akkor te mit szóltál? Mi az, hogy nem megy?
Hát mi láttunk egy technikai megoldást, hogy ezt tableten alá lehet írni, és a jogászok pedig azt mondták, hogy hát igazság szerint a magyar munkatörvénykönyve ezt lehetővé teszi, vagyis hát nyitva hagyja, de hogy ilyet senki nem mert még csinálni.
De akkor előtte miért mondták, hogy
és,
nem lehet?
És, hát mert ugye ez a szokás. Ez a szokás, hogy hát a munkaszerződésnek papír alapúnak kell lennie. Ez a megszokott dolog, uh-huh. az evidens. És akkor mi mondtuk, hogy hát jó, hát ha jogilag ez azért lehet, akkor mi ezt megcsináljuk. És ez innovatív.
És mit szóltak hozzá a munkavállalóitok? Mert oké, ugye jogászokat sikerült meggyőzni, de valóban, tehát egy klasszikusan hol a papír, mit írhatok alá?
Fel voltunk rá
készülve. És el szeretném hazavinni igen, a szerződést.
Igen.
Hát, hol a szerződésem?
Hát igen, ez a mai napig valamikor előjön, de a dolgozók megszokták,
elfogadják.
Ugye azért mondhatom azt, hogy azért az átlag emberek egyre inkább mennek a digitalizáció felé, uh-huh. hiszen már mindenkinek okostelefonja van, e-mail címe van, Facebook accountja van, és a többi. Tehát uh-huh. hozzászoktak arra, ahhoz, hogy már sok minden digitálisan tudnak intézni, már a bankban digitálisan írnak alá, uh-huh. a kormányhivatalba, stb. Úgyhogy hát volt, ahol ez nehezebben ment, volt, ahol ez könnyebben ment, de igazából a munkavállalók ezt elfogadták, akikért annak kinyomtattuk.
Mi kell ahhoz, hogy játmenjen egy projekt a cégen? Arra vagyok kíváncsi. Tehát, hogy mi hajt át egy ilyen projektet egy cégen, egy olyan cégen is, ahol úgy látom, hogy a tulajdonosok között jó az összhang, de mégiscsak van a szervezetnek egy önmozgása. Hogy lehet átnyomni egy szervezeten egy új projektet?
Hát igen, szerintem pont ez a lényeg, hogy nem átnyomni kell, hanem el kell adni. Ha van egy ötlet, ha van egy szándék, egy cél a tulajdonosokban, vagy a vezetőkben, akkor mellé kell állítani a munkatársakat, el kell adni nekik ezt csúnya szóval, hiszen azért az egy emberi tulajdonság, hogy a változásokat azt nem szeretjük. Mindenki abban szeret lenni, ami éppen működik, és a változásokra sokszor ellenállással reagálunk. Éppen ezért egyszerűen vezetőként meg kell tanulni ezeket a változásokat eladni, és egy ilyen rendszernek a bevezetése, vagy bármi újításnak a bevezetése, az pont erről szól. Meg kell érteniük, hogy mi a célja, miért lesz jó nekik, nyilván milyen lépésekről szól, miért fog fájni néha, hogyha egyet bevezetünk, de aztán a cél az, hogy mindenkinek jobb legyen, hiszen mi sem azért csináljuk, mert unatkozunk, vagy rosszat akarunk a cégnek, hanem fejleszteni akarunk, és ha ezzel mellé tudjuk állítani a munkatársakat, akkor igazából onnantól már könnyű a helyzet.
Most egy kis szünet következik, ha tudtok, maradjatok velünk, mert pár perc múlva folytatjuk a beszélgetést Tóth Zoltánnal és Berta Péterrel, a VHC társtulajdonosaival.